Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái: pápai üzenet az élelmezési világnapra. Erősítsük a szolidaritást logikáját. Ferenc pápa magánlátogatást tesz Assisiben november 12-én a szegények világnapjára. A COMECE, az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának nyilatkozata a COVID-19 járványból fakadó szegénység enyhítése érdekében. Interjú Kocsis Fülöp hajdudorogi metropolita érsekkel, a keresztény roma szakkollégiumok hálózatának elnökével.
Pápai üzenet az élelmezési világnapra. Erősítsük a szolidaritás logikáját. Október 16-át az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete, a FAO 1979-ben nyilvánította az élelmezés világnapjává, méghozzá magyar javaslat alapján. Ferenc pápa az alkalomból üzenetet küldött Ku Dongyunak, a FAO főigazgatójának, amelyben kifejti, hogy az élelmezés kérdésében a valódi irányváltáshoz, vagyis a helyzet javításához a szolidaritás logikájának megerősítésére van szükség. Az élelmezési világnapon szembesülünk az emberiség egyik legnagyobb problémájával, vagyis az éhezés leküzdésével egyszer s mindenkorra, amely egy ambíciózus cél, kezdi üzenetét a pápa. A szeptemberi New York-i ENSZ csúcs találkozó résztvevői rámutattak az új, innovatív élelmezésügyi megoldások jelentőségére, amelyekkel változtatni lehet az élelmiszer előállításának és fogyasztásának módjain az emberek és földünk jóléte érdekében. Ez a feladat most sürgőssé vált azért, hogy felgyorsulhasson a pandémia utáni felépülés. Le kell tehát küzdeni az élelmezési bizonytalanságot, és haladni kell a 2030-ra kitűzött célok felé. Az élelmezési világnap idei témája, vagyis a cselekedeteink a jövőnk, jobb termelés, jobb táplálkozás, jobb környezet és jobb élet, hangsúlyozza a közös cselekvés szükségességét. Lehetővé kell tenni, hogy mindenki hozzájuthasson a környezeti fenntarthatóságot biztosító élelmezéshez elérhető áron. Az élelmezési rendszerek átalakításában mindenkinek szerepe van. Fontos az együttműködés a kulturális háttérnek, tapasztalatoknak, képességeknek megfelelően. Ma egy paradox jelenségnek vagyunk tanúi, írja üzenetében a pápa. Egyrészről több mint 3 milliárd ember nem jut megfelelő táplálékhoz, másrészt több mint 2 milliárd ember túlsúllyal, elhízással küzd a rossz étkezési szokásoknak, vagy az ülő életmódnak köszönhetően. Ha a bolygónk és az emberek egészségét nem akarjuk kockáztatni, akkor támogatnunk kell az aktív részvételt a változás folyamataiban és az élelmezési rendszerek egészének átszervezésében. A Szentatya üzenetében megjelölt 4 területet, ahol sürgős beavatkozásra van szükség. A mezőkön, a tengereken, az étkezőasztalokon és az élelmiszer pazarlás terén. Életstílusunk és hétköznapi étkezési szokásaink nagyban befolyásolják a globális és környezeti dinamikát. Viszont ha valódi változásra törekszünk, akkor a termelőket és a fogyasztókat az etikus és fenntartható döntéshozatalra kell ösztönöznünk. Továbbá fel kell hívnunk a fiatal nemzedékek figyelmét az éhezés nélküli világ megvalósításáért folytatott erőfeszítésekre. Ferenc pápa több soron hangsúlyozza üzenetében az egyéni felelősségvállalás szerepét, mert mindenki hozzájárulhat nemes célok megvalósításához, amely a mindennapi élet szintjén kezdődik. Az, hogy ismerjük közös otthonunkat, védjük és tudatában vagyunk jelentőségének, az első lépés ahhoz, hogy a környezet védelmezői és támogatói legyünk. A pandémia lehetőséget ad a változtatásra, állapítja meg üzenetében a pápa. Lehetőséget ad a befektetésre egy olyan világszintű élelmezési rendszerbe, amely felelősséggel tud szembenézni a jövőbeli nehézségekkel. Alapvetően fontos szerepet kapnak a kistermelők, ezért könnyíteni kell az innovatív rendszerekhez való hozzájutásukat, amellyel az éghajlatváltozást lassítani, az élelmiszergyártást növelni, a szektorban dolgozókat pedig támogatni lehet. Az éhezés elleni küzdelem megköveteli, hogy legyőzzük a piac zord logikáját, amely a gazdasági előnyökre pályázik, és az élelem árucikké való lealacsonyítását idézi elő. Ferenc pápa üzenetének végén kifejti, hogy a Szentszék és az Egyház együtt halad a FAO-val, azokkal az intézményekkel és személyekkel, akik mindent megtesznek embertársaik alapvető jogainak tiszteletben tartásáért. Imádkozom azokért, írja a pápa, akik a remény és a harmónia magjait szórják a világban, hogy munkájuk, kezdeményezéseik eredményessé váljanak. A Szentatya végül a mindenható Isten áldását küldi mindazokra, akik nagylelkűen és elkötelezetten küzdenek a világban a nyomor és az éhezés ellen.
Ferenc pápa magánlátogatást tesz Assisiben november 12-én a Szegények Világnapjára. Az új evangelizálás előmozdítása pápai tanácsa pénteken közleményben adta hírül, hogy a november 14-én esedékes Szegények 5. világnapja alkalmából Ferenc pápa november 12-én magánlátogatást tesz Assisiben, és Európa 500 szegényével találkozik imádság és meghallgatás légkörében. A közlemény pontosítja. A Ferenc pápa alapította Szegények Világnapját immár 5. alkalommal rendezik meg, hogy növeljék a szegények és szenvedők kiáltása iránti fogékonyságot. Az egész egyházat érintő esemény előkészítéseként a Szentatya november 12-én pénteken magánlátogatás keretében Assisibe utazik, ahol az Angyalos Boldogasszony templomban az Európa különféle részéből érkező 500 szegénnyel találkozik imádság és egymás meghallgatása keretében. A hírvételére az Assisi Nocera Umbra és Gualdo Tadino egyházmegye közleményben jelezte, hogy nagy örömmel értesültek a Szentatya érkezéséről. Élénken él az emlékezetükben Ferenc pápa 2013. október 4-én tett Assisi látogatása, amikor szegényekkel találkozott és együtt ebédelt velük. A közlemény utal az Economio Francesco Ferenc gazdasága kezdeményezésre, amely felhívással fordul a fiatal közgazdászokhoz a világgazdaság megújítása szándékával. Ez a felhívás Szent Ferenc evangéliumi lelkületére irányítja a figyelmet, amely Krisztus meg tudta látni a szegényekben, aki szegényé lett a szegények között.
A Comezze nyilatkozata a COVID-19 járványból fakadó szegénység enyhítése érdekében. Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága a Comezze javaslatokat tett közzé a pandémia okozta elszegényedés és törékenység ellensúlyozása enyhítése érdekében. A főpásztorok elsődleges célja, hogy az Európai Uniót több dimenziós megközelítésre buzdítsák annak érdekében, hogy senki sem maradjon kívül a világjárvány okozta nehéz helyzet orvoslásakor. A szegények vészkiáltásának meghallgatása a COVID-19 világjárvány kontextusában és a felépülésben. A Comezze Szociális Bizottsága Antoine Heruart püspök bizottsági elnök vezetésével e témában tett közzé nyilatkozatot az egészségügyi válság okozta nehéz társadalmi helyzet javítása érdekében. Az európai főpásztorok elsősorban javaslatokat és ajánlatokat tesznek az érintett európai intézmények és szervezetek felé az Európát sújtó szegénység elleni küzdelem megerősítése érdekében. Elsődleges céljuk a peremre szorultság visszaszorítása és egy jelentőségteljesebb integrált befogadás megvalósítása. A Comezze nyilatkozatában kitért a katolikus egyház tevékenységére a kérdésben, amely nagyban hozzájárult és hozzájárul a pandémia idején is a szegény sorban élők spirituális és anyagi támogatásához, konkrét választ adva szükségleteikre. A nyilatkozat közzétesz úgynevezett jól bevált eljárásmódokat, amelyeket már sikerrel alkalmaztak Európa egyes részein az intézményekkel együttműködve, a Caritas vagy nemzetközi és regionális szervezetek támogatásával. A Comezze a nyilatkozatban foglalt főbb javaslatai között említi az uniós finanszírozás keretében megvalósítható anyagi és élelmiszer segélyek megerősítését, a szegénység valósághűbb felmérését az egész földrészt tekintve, továbbá a megfizethető és tisztességes lakáshoz való hozzáférés megkönnyítését, az eladósodás hatékonyabb megakadályozását, a tisztességes munkához és a megfelelő oktatáshoz való hozzáférés lehetőségét, valamint a szolidaritás előmozdítását.
Most hallgassák meg a Kocsis Fülöp hajdudorogi metropolita érsekkel a keresztény-róma szakkollégiumok hálózatának elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus metropolita érseket, aki a 10 éves keresztény-róma szakkollégium hálózat elnöke, és ebben a minőségben egy gyönyörű szép prezentációt, bemutatkozást tartott az illetékes kollégiumi vezetőkkel, meg diákokkal a Római Magyar Akadémián. Mit is jelent a hálózat elnökének lenni, kérdezem először.
Az elnöki posztot a keresztény-róma szakkollégiumi hálózatban egymásnak adjuk át. Én tavaly lettem elnök, és következő ciklusokban majd meg lehet ismételni ezt, majd meglátjuk, hogy ki lesz további elnök. Kicsit gondviselésszerűen a 10. évben rám esett a választás. Mindig egy-egy kollégiumnak a vezetője kapja meg ezt a tisztséget. Én a debreceni Szent Miklós szakkollégiumnak vagyok a fenntartója, és így kaptam meg ezt a posztot most. De, ahogy említettem, volt ebben gondviselésnek is műve, mert én a magam lehetőségei, adottságainak köszönhetően próbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy ne csak megünnepeljük ezt a 10 évet, és visszatekintsünk, hogy milyen szép eredmények születtek, hanem tegyük minél szélesebb körben ismerti ezt a munkát. Sőt, kifejezetten szándékom volt, hogy a nemzetközi porondon is váljon ismerté, hogy Magyarország hogyan segíti azokat a cigány származású fiatalokat, akik törekszenek az életben nem csak, hogy megállják a helyüket, hanem a társadalomban is felelős beosztásra készek arra, hogy formálják a társadalmi gondolkodást. Tehát nem csupán arról van szó, hogy diákokat fölkarolunk, hogy segítsük az ő tanulmányaikat, sokkal messzebbre ható, nagyobb volumenű elképzeléseink voltak mindjárt kezdetétől, hogyha kijönnek olyan cigány származású fiatalok, jó diplomával rendelkező fiatalok, akik elkötelezettek abban, hogy segítsék a sorstársaikat, de segítsék a előítéletek miatt kialakult feszültségeket a cigány és nem cigány csoportok és emberek között. Aztán segítsék azokat, akik nem is ismerik a cigányságot. Na most mindezt nem csak jó szándékkal elszánt cigány lendülettel, hanem magasan kvalifikáltan, közben olyan tapasztalattal a hátuk mögött, amikor ők is megélték a cigány és nem cigány fiatalok közösségét, életközösségét. Tehát az egész szakkollégium így indult el, hogy cigány és nem cigány egyetemista fiatalok együtt élnek, éveken keresztül egymást segítik, nagyon sok minden egyéb tevékenységet is folytatnak, és úgy kerülnek ki az életbe, hogy már megismerték mind a magyarok, mind a cigányok, hogy mit jelent az együttélés annak nehézségeivel együtt is. Vállalják azt, hogy mindezt a jó tapasztalatot, ezt a jó gyakorlatot másoknak is átadják. Ez az Úristen vezetésével szépen folyamatosan alakult ki, azért túlzás lenne azt mondani, hogy mindezt már 10 évvel ezelőtt is előre láttuk. Nagyon-nagyon megáldotta az Úristen ezt a tevékenységet, és ma már azt mondhatom, hogy társadalomalakító tényezővé lett az a több száz diplomával rendelkező fiatal, roma és nem roma származású egyaránt, akik ezekből a kollégiumokból kikerültek. Ma 11 ilyen kollégium van, ebből 9 egyházi fenntartású és 2 egyetemi.
Maga a hálózat hogyan született meg?
Nagyon fontos tudni azt, hogy ez cigány fiatalok kezdeményezésére indult. Annak idején, mikor kis püspök voltam, fiatal püspök, korábban is volt kapcsolatom cigány fiatalokkal, és meghívtak engem nem egyszer találkozóra. Akik összejöttek, egymással beszélgettek, és bennük fogalmazódott meg az, hogy többen is vannak, nem csak ez a kis mag, voltak ott kb. 20-25-en egyetemista fiatalok, hanem más városokban is. Ezek többnyire azt hiszem budapesti egyetemekre járó cigány fiatalok voltak, és jól emlékszem a helyre, a Manrézában a jezsuita közösség fogadott be bennünket, és akkor Forrai Tamás hasonlóképpen föllelkesedett, hogy hát ezeket a fiatalokat nekünk segíteni kell. Nem csak az, hogy helyet adunk nekik, következő évben meghívtam őket Máriapócsra, a harmadik évben pedig már Miskolcon, a Fényi Gyula gimnáziumnak egyik termében jöttünk össze, és akkor már összeállítottuk a konstitúciót, és akkor találtuk ki, hogy 4 egyházi fenntartású roma szakkollégium hogyan tud kibontakozni, hogyan tudja segíteni ezt a munkát. Tehát a fiataloktól indult el. El kell mondjam, hogy a jezsuiták nagyon sokat segítettek nekünk ebben, hogy ennek a szakmai részét kidolgozzuk. Tegyük hozzá, hogy Pécsen már működött hasonló, sőt Hajdúböszörményben is egyetemi szintű, vagy egyetemi fenntartású, mondhatni szakkollégium, de azt hiszem, hogy ekkor még nem ez a formája volt.
Nem volt intézményes
formája. És mindezeknek a segítségével aztán megalakítottuk a hálózatot, és attól kezdve nagyon-nagyon szépen fejlődött, egyre több ilyen kollégium, szakkollégium jött létre, így jutottunk el a mai 11. számhoz. Na most viszont tegyük hozzá hamar, hogy az állam azonnal mellé állt. Persze akkor ez még Balogh Zoltán személyében testesült meg, akkor ő államtitkár volt. Mégpedig cigányügyi államtitkár, mert ahogy elmondta barátilag, hogy hát ezt a posztot nem akarta tőle senki is elvenni, tehát amikor ő bekerült a politikai vezetők közé, akkor ő ezt, amit egyébként is szüleitől örökölvén hivatásszerűen végzett, a politikában is tudott támogatást adni. És megszületett, amit most ünneplünk, hogy 10 éve egy aláírást tettünk közösen, de akkor már az evangélikus egyház is csatlakozott, a református egyház, a jezsuiták és a mi görögkatolikus egyházunk együtt az állammal, tehát Balogh Zoltán személyében, hogy állami támogatással, akkor még pályázati formában elindítjuk ezt a munkát.
A különféle résztvevő egyházak más-más meghívó erővel, meg jelenléttel bírnak. A cigányság jó része az ország kelet, északkeleti részében koncentrálódik, és hát ott van nagyon jelentős számban jelen a görögkatolikus egyház. Túl ezen a földrajzi egybeesésen a liturgia, annak gazdagsága, színessége milyen vonzerővel bír a cigány lélekre?
Teljesen találó a kérdés, mert magától értetődik, hogy az érzelemmel teli emberek nyilván jobban fogják azt a nagyon ősi, szintén érzelmekre építő liturgiát, amely nem csak racionálisan közelíti meg az Istent, és a szenteket, és a hittitkokat, hanem az ember egész lényét átjáró módon kínálja föl az Istennel való és a szentekkel való találkozás lehetőségét. Na most erre nagyon fogékonyak a cigány testvéreink, kétségtelen. Hozzá kell tennem, hogy azért van itt egy kulturális feszültség, ha nem is szakadék, de nem könnyen áthidalható távolság a cigány kultúra és a bizánci kultúra között, ami azért nem ugyanaz. Tehát a bizánci kultúrában a titoknak a mélysége nagyon fontos, hogy ne vesszen el. A cigány testvéreink a maguk lendületes dinamizmusával sokkal inkább hajlanak a felszínességre. És ez a kettő nem mindig könnyen összekapcsolható, de azért nyilván, amikor cigány nyelven elénekelünk isteni szent liturgiát a mi dallamainkon és az ő hangszerékkel kísérve, ott azért megáll a levegő. Tehát ott azért össze tud találkozni ez a kettő, de sokszor van ebből nehézségünk, hogy szeretnénk mindig mélyebbre menni. Tehát azért nem csak a felszínen, nem csak azon a szinten, ahogy a cigány testvéreink jól érzik magukat, és akkor nagy bográcsot főznek, ennivalót, és akkor táncolnak, meg énekelnek, és szeretjük a Jóisten, mindig szeretnénk nyilván ezen túllépni. Tehát van, aki azt mondja, hogy inkompatibilis a bizánci lelkiség, meg a cigány lelkiség, de ez nem így van. Nagyon sok kapcsolódási pont van, nagy munka kell hozzá, odafigyelés és türelem nekünk is, mint ahogy más felekezetnek is, kell küzdeni ezekkel a lelkipásztori feladatokkal, hogy hogyan tudjuk mélyebben és valóságosabban bekapcsolni az embereket a hitéletbe.
És akkor, ha hálásan köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm, hogy erről szólhattam.
A Kocsis Fülöp hajdudorogi metropolita érsekkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Hírpercek.